Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, este 18 és 26 fok között alakul. Északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A híradást Jávor Miklós készítette.
5 óra múlt 5 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Kulik Bence.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Június 10-én szerdán a Gréták és a Margitok ünneplik névnapjukat. 1991 óta ez a nap a Magyar Ügyészség napja. Eredményes és sikeres munkát kívánunk nekik, úgy látszik mostanában egyre több dolguk van. És akkor most szemezgessünk műsorunk első fél órájából. A vizes élőhelyek nem csak a környezet, de a településeink szempontjából is felmérhetetlenül fontosak. Erről tartottak nemzetközi tanácskozást Tatán.
Meg kell tanítanunk a gyerekeinket arra, hogy a világ hogy működik, a természet hogy működik, és itt most kézzelfoghatóan tapasztalhatnak egy ilyen nagy átalakítást. Tehát azt szeretném, hogy ők folyamatosan részt vegyenek ebben.
És ha már vizes élőhelyek, az elmúlt 24 évben 89 új halfaj jelent meg a vizeinkben, és ez nem jó hír.
Emberevő hal nincsen bent most, ebbe az időpillanatban. De felelőtlen emberek vészállatkereskedésekben szerezhetnek be bármilyen olyan halat, aminek a kontinensen se lenne helye, nemhogy a hévízi csatornában.
Fél hatig jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Papnánási Gabriella. A városok egyik legnépesebb madárlakói, habár nem a legokosabbak, ezt a címet a varjak viselik. A galambokról manapság inkább a mocsók, a kukában turkálás és a nyüzsgő városközpontok jutnak eszünkbe, de nem is olyan rég, még inkább mint intelligens és emberszerető állatként voltak a köztudatban, előtte, mítoszainkban pedig, mint a béke madara. A galambokról szól nekünk ma a Hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Ez a szép ezüst serleg szárnyakon repül tulajdonosához. 1931-ben kapta Horváth János, rákospalotai tenyésztő, és postagalambjai azóta is sok szép díjat nyertek. A Magyar Szövetség tagjai ma már több mint 730 ezer postagalambot tenyésztenek.
Történt mindez 1957-ben. A Magyar Postagalamb Sportszövetség ma is létezik több ezres táborral. Papdi Imrét, a szövetség főtitkárát hallják.
Magyar Postagalamb Sportszövetség a hivatalos nevünk, az alapítása 1882-ben történt.
A versenyzés a galambokkal azon alapul, hogy az alig 40 dekás kis tollas jószág otthon a saját dúcában érzi magát a legjobban. Ezért a postagalamb arra törekszik, hogy minél hamarabb hazaérjen.
A 70-es évek fordulóján élte a virágkorát. Létszámilag is 6000 fölötti galambász is volt.
Ez az az időszak, amikor a postagalambászat őshazájában, Belgiumban több mint 200 ezeren foglalkoztak postagalambokkal.
Nagyon pici energia befektetéssel nagyon nagy élményhez lehetett jutni, bár az eszközök hagyományosak voltak, a rögzítőberendezések még, mechanikus óra, bélyegző bélyegezte a papírszalagra az eredményt, gumigyűrűvel végezték a versenygalambok felgyűrűzését, tehát ez egy egész más, egy jelentősen lassabb világ.
A szövetségben a versenyző létszám közel 4000 főt jelent. Ma már a GPS alapú azonosítóval ellátott galamboknál szinte tized másodpercnyi pontossággal meg lehet állapítani, hogy melyik volt a gyorsabb.
Rövid, közép, hosszú és van egy maratonnak nevezett kategória is. Az FCS szupermaratonnak hívja 900 km fölötti utakat.
A Magyar Galamb Sportszövetség több mint 100 tenyésztő 500 galambjának részvételével kiállítást rendezett a Corvin áruházban. Ez a postagalamb 1100 kilométert repült, még visszatért fészkébe.
A cél most is ugyanaz, mint 140 évvel ezelőtt, kinek a galambja teszi meg gyorsabban az adott távot.
Itt métersebességben mérik a sebességet, nem kilométer órában, ennek praktikus okai vannak, mert hogy 60 km per óra sebesség környékén mozognak a galambjaink, nehezen lenne értelmezhető egy lista, ahol végig 60 egész és néhány tized század ezred pontokat írnánk a 60 mögé. Méter per perc, az egy perc alatt megtett métersebesség az szemléletesebb.
Természetesen a sebességet nagyban befolyásolják az időjárási tényezők, hogy a kis galamb kifogott egy jó hátszeles szakaszt, vagy végig szembe fújt a szél.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Most a Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben 17 fok van, még Grácsban a hajnal 15 fokos, Pozsonyban 17 fokot mértek, Kassán 18-at, még Ungváról nem érkezett adat. Kolozsváron az ég felhőtlen és 15 fok van, Aradon 18 fokot mértek, Újvidéken 19-et, Zágrábban 18 fokos a hajnal, Ljubljanában 20, még Csíkszeredán az ég felhőtlen és 9 fokot mértek. Az elmúlt hetekben aggasztó mértékben emelkedett a motoros balesetek száma Heves vármegyében. Hiába vannak kint a figyelmeztető táblák, sokan versenypályának használják a 24-es utat. Parád és Gyöngyös között nem ritka, hogy 170-180 km/h sebességgel mennek a motorosok. Ez nem csak baleset veszélyes, hanem a helyieket is zavarja, sőt azt mondják, nem csak hogy élhetetlen így a környék, de még a turizmust is visszavetik. Pilisi Csenge riportja következik.
Hetente történik baleset a Mátrában. Május végén egy 23 éves motoros vesztette életét a 24-es főúton. Hiába vannak kint a figyelmeztető táblák, sokan versenypályának használják a 24-es főutat, mondja Erdélyi Róbert, a lezredes, a Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság titkára.
Vezető baleset jó, általában sebességhibás megválasztása, illetve a vezetés technikai hiba. Tehát nem feltétlen arról van itt szó, hogy motorosok sebességhatakat túllépve okoznak balesetet, hanem az, hogy jön egy kanyar, és nem az útvonal vezetésnek megfelelően választják meg sebességüket, vagy adott esetben nem kellő vezetéstechnikai tudással rendelkeznek, kanyarba átsorulnak a túloldalra, elesnek, szalagkorlátnak, vagy egyéb szembejövő gépjárműnek ütközve szenvednek sérüléseket. Tudomásul kell venni, hogy itt nincs bukótér. Tehát itt, ha valaki elesik, elcsúszik, akkor nagy valószínűséggel vagy egy szembejövő járművel találkozik a már csúszó vagy bukfencező motoros teste, vagy szalagkorláttal, vagy egyéb olyan tereptárgyal, amely ütést mérhet a testre. Minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb a lehetősége az súlyosabb sérülések bekövetkezésének.
A probléma inkább azzal van, amikor indulnak, mert akkor azt nagyon odahúzzák nekik, és akkor az fülrepesztő, ugye akkor is belehúznak, amikor nem állnak itt meg, hanem egyenesen mennek tovább parádra.
Azt mondják, versenyt is tartanak itt a kanyarokban.
Ketten-hárman, amikor így összeverődnek, és akkor egymással rivalizálnak.
Mennyire balesetveszélyes egyébként, ahogy így közlekednek?
Szerintem azt a 24-es úton, ahogy jövünk föl Gyöngyöstől egészen ideig, az út mentén azért ott jelzi a rengeteg oszorú kereszt, amik ki vannak rakva jobb meg bal oldal.
Amikor közlekednek, mindenki meg akarja mutatni mindenkinek, hogy ő a jobb autós, jobban megy, jobban előz, jobban húz. A motortípus is válogatja, hogy mennek, nagyon jók a motorok, nagyon gyorsak, jól gyorsulnak, ki is használják, aki ügyes, az ügyes, aki meg téveszt, az meg kórházba kerül valami kisebb vagy jobb bajjal, mert a motoros nagyon sérülékeny. Az autós ráhúzza a kormányt, az autósnak ez nem tetszik, a motoros is szidja a bukósok alatt, mert nem tudja megelőzni, mert udvariatlan.
A környékbeli települések korábban már aláírást is gyűjtöttek a száguldó motorosok ellen, de a helyzet azóta se változott, mondja Holló Henrik, Parácsosvár polgármestere.
Nem a szelíd motorosokkal van probléma, hanem azzal a 15-20%-kal, akik versenypályának nézik a Parácsosvár Mátraháza közti szakaszt. Való igaz, hogy Magyarország legszebb, legszerpentinesebb útja, 170-nel mennek a Mátrába, amit feltesznek a YouTube-ról meg lehet nézni. Azon kívül nem gyári kipufogót használnak, életveszélyes közlekedni péntek, szombat, vasárnap. Egyszerűen az itt lakók nem tudnak békésen átmenni Gyöngyösre vásárolni, ezért úgy döntött a település, hogy aláírásokat gyűjt, amihez csatlakozott Parád és Bodony települések is. Mind a három település azt szeretné, ha ezek megszűnnének, vagy korlátozva lennének, ugyanis mind a három település egy üdülő falu, és ami itt folyik, az már nem, hogy pihenni lehessen, hanem egyszerűen felháborító, és nem beszéltem még arról, hogy tájvédelmi körzet, Natura 2000 terület, a sok elütött madárka, szarvasok, őzek, amik szinte mindennaposak. A statisztikák kimutatták, hogy mennyi baleset van. Szeretném, ha megszűn ez az irdatlan állapot.
A körisfák pusztulása a brit szigeteken jelent meg először, aztán jött Németország, majd Ausztria, de ma már hazánkban is általános jelenség, a Gemenci erdőben például különösen nagy problémát jelent, hisz az állomány 25%-a köris. A száradást egy gomba okozza, az erdészek pedig éppen most az ellenállóbb újulat megtalálásán és biztosításán dolgoznak. A betegség miatt volt erdőrész, amelyet ki is kellett vágni, és ez nagyon komoly társadalmi vitát generált. Bicsák Eszter Foldermayer Vilmossal, a Gement ZRT vezérigazgató helyettesével látogatta meg a beteg kőriseket.
Ahol megálltunk, azt mondta, hogy itt igazából jó körül lehet nézni, mert minden pusztul, vagyis hát minden szárad.
Igen, a kőrispusztulás az az erdőgazdálkodóknak egy nagyon nagy keresztje. Magyarországon elsősorban a hegy- és dombvidéki területeken veszélyes állapotot elért, és sajnos itt nálunk a viszonylag jónak tartott hidrológiai körülmények között a Gemenci területen is megjelent. Elsősorban most még azokban az állományokban, amelyek a folyamszabályozás után megépített árvízvédelmi töltésnek a mentett oldalán vannak, tehát kedvezőtlenebb hidrológiai viszonyok között, de itt, ahol állunk, benne a hullámtérben, itt is látható már egy közepes, 32 éves korú állományban megindult már ez a hajtáspusztulás, amelyet egy gombafaj okoz. Hogyha ez nagyobb méreteket ölt mondjuk a Gemen ZRT nemzeti parki védettségi területein, akkor ez azt is jelentheti, hogy az erdeink 25%-ával kapcsolatban elgondolkodhatunk, hogy hogyan lesz a tovább, és hogyha ezek az erdők adott esetben kipusztulnak, akkor mivel újítjuk meg őket.
A hallgatók el tudják képzelni, egy nagyon csúnya, ilyen száradó ágak, sárgás színű lerakódás, ez biztosan látható a fán már akkor, amikor előre haladott állapotban van.
Igen, ez az előre haladott állapot, és akkor következő évben, hogyha ez megjelenik, akkor már nem is hajt ki a fa, a szállító edényeket pusztítja el a gomba. Meg kell jegyeznem, hogy a februárban rólunk megjelent elmarasztaló kis rövidfilmnek az állománya, az az Őcsény 39 Hugo erdőrészlet, egy 100 éves kőrises, szintén megkezdődött rajta a kőris hajtáspusztulás miatti száradás, és a Nemzeti Parkkal, illetve a Természetvédelmi Hatósággal közösen döntöttünk úgy, hogy abba 13 hektáros erdőrészletbe tarvágást végzünk 3 hektáron, ezt a törvényi lehetőségek egyébként lehetővé teszik, és a maradék területen az Erdészeti Tudományos Intézetnek van egy kísérleti parcellája, ahol vizsgáljuk, hogy mely egyedek azok, amelyek úgy tűnik, hogy rezisztensek ezzel a gombával szembe.
Ez lenne a túlélés, tehát ez lenne, ami biztosítaná adott esetben ennek a tarvágott 3 hektárnak is az újulatát.
Így van, meg a továbbiakét is, hiszen felfigyelt arra az erdész szakma, hogy vannak olyan egyedek, hogy körülöttük mindegyik elszárad, és 2-3 egyed az ugyanolyan harsogóan zöld, mint korábban volt. Az országosan van az Erdészeti Tudományos Intézetnek egy háló, mint a területeken, ahol mintákat vesznek ezekből a fákból, és genetikai vizsgálatokkal vetik össze az elpusztult, illetve az élő egyedeket, hogy mi lehet a különbség a genomba, ami okozhatja azt, hogy ezek az egyedek rezisztensek, tehát nekünk egy ilyen feladatunk van. Egyébként az ilyen tarvágásoknál, amelyről szó volt, előtte mindig a természetvédelmi őrökkel történik meg a hagyásfáknak a kijelölése, és törekszünk arra, hogy ott is állékony, egészséges egyedeket hagyjunk meg ezeken a vágásokon. Területeken. Nyilván ott, ahol a folyamatos erdőborítottsági üzemmód elérhető, és van is, ahol ezt alkalmazzuk, zömében, a fehér nyár állományokban, de magyarkőris állományokban is ezt meg lehet csinálni, ahol van természetes újulat, akkor ugyanezzel az erdész kertészkedéssel a folyamatos erdőborítás állapotot el tudjuk érni. Ezt csináljuk már 30 éve, kezdetben nyilván ilyen kisebb tapogatózó lépésekkel, most már egyre nagyobb léptékekkel haladunk.
Tetszik ez a szakszó, az erdész kertészkedés. A kőrisnek ebben van-e jövője? Lesznek olyan egyedek, amelyek ellenállóbbak lesznek, azt a betegséget túlélik, tömeg ével erre lehet számítani, hogy kőrises vagy dominánsan kőrises erdők a jövőben lehetnek?
Hát ez egy jó kérdés. Erre nem tudom a konkrét választ, de szerintem senki se az erdész szakmából, mert ez egy hosszabb időintervallum kell, hogy lássuk azt, hogy tényleg tudunk-e a rezisztens egyedekből magot nyerni, abból csemetét nevelni, és akár generációkon keresztül ez a rezisztens tulajdonság, ez megmarad-e? Szerintem már egy pár évtized múlva kell majd visszatérnünk, és ez a nehéz az erdésznek a munkájába, hogy amikor én eldöntöm, hogy milyen főfafajt, elegyfafajokat választok, miket segítek mondjuk egy folyamatos erdőborítást szolgáló erdészeti beavatkozáskor, azt nem biztos, hogy a természet vagy az adott fafaj 20 év múlva úgy fogja gondolni. De nekünk ez a feladatunk, és ez a szép a szakmánkban, hogy elképzeljük, hogy milyen lesz a jövőnek az erdeje.
Tavaly évvégén adott otthont Tata a Ramsari Városok Világtalálkozójának. A Nemzetközi Szakmai Egyeztetés a vizes élőhelyek védelme, a jó gyakorlatok és tapasztalatok megosztása mentén zajlik. A Vizek Városa néven is ismert település hosszú távú megoldást keres az aszály következményeinek enyhítésére, így a Ramsari Városok polgármesterei legutóbb online webináriumon egyeztettek. Drexler Anna összeállítása.
Májusra már komoly nehézségekbe ütközött az öregtó vizének feltöltése Tatán. Az aszálynak ekkor már egyre látványosabb jelei mutatkoztak, a szokásos üzemrendhez képest fél méterrel alacsonyabb volt a szint, ami komoly vízkészlet hiányra utalt. Molnár András, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője akkor elmondta, az aszály következményei a vízgyűjtő teljes területén mutatkoztak.
Dombvidéki jellegű a megyénk. Nagyon sokfele gondolkozunk mi is, hogy hol lehet vizet visszatartani, illetve itt januári időszakban, meg már tavaly ősszel elkezdtünk olyan helyeken ilyen próba projekteket csinálni, ahol vizet vissza lehet tartani. Komárom almásfűzítő térségében az egyik legjelentősebb a szőnyfűzítői belvízcsatorna, amit ilyenkor a tavaszra készülve régen mindig szárazon tartottunk, most a korábbi aszályos évek tapasztalat alapján ott is megfogtuk a vizet és visszatartottuk. Többi helyen a dombvidéki jellegű részeken ott igazából csak ilyen lokális, nagyon kis szakaszokon lehet megfogni a vizet. A erdészetnek különböző ilyen apró beavatkozásai, de mi is a műtárgyaknál, illetve felső vízgyűjtőn a tavakba, tározókba így próbálják visszatartani a vizet. Mindenki a nyárra próbál készülni, hogy minél magasabb vízszinttel induljunk el a nyárnak, mert bizonytalan, hogy mennyi víz lesz. A 2022-es év ennél aszályosabb volt, szárazabb volt, mélyebből is indultunk a vízkészletekkel, akkor augusztusban értük el az üzemvízszintet, de azért egész nyáron ilyen 175-180 centi között tudtuk tartani.
A helyzet azóta az esőzéseknek hála javult, az öregtó vízszintje a Vecserei Zsilipán 165 cm-t mutat. Tata a tavalyi esztendőben adott otthont a Ramsari Városok Világtalálkozójának, mely városok polgármesterei folyamatos kapcsolatban állnak. Egy a napokban zajló online kerekasztal is éppen a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jó gyakorlataival foglalkozott. Ennek kapcsán Mihály József polgármester azt is elmondta, Tata városa a vizes élőhelyek megtartásában milyen további lépéseket kíván tenni.
Réti tavak megújítása során egy víz megtartó nagy projektet készítettünk elő, még az előző kormánynak be is nyújtottuk a pályázatunkat. Itt szeretnénk egy olyan vizes élőhelyet, újabbat létrehozni Tatán, amely a víz megtartásnak lesz a fontos területe, vagyis hogy azok a vizeink, amik a forrásainkból, kismosópatakból például, vagy az öregtóból folyik le az általéren, de abból le tudunk ide is csípni egy kicsi vizet folyamatosan, úgyhogy az általér kötelező vízmennyisége is folyamatosan meglegyen, mégiscsak egy ilyen durván 30 hektáros területnek a 7 tavát, hogyha helyreállítjuk, akkor egy nagyon nagy mennyiségű vizet tudunk, egy újabb tavat tudunk Tatán tulajdonképpen létrehozni. És ebben nagyon szeretnénk, hogy a tatai ifjúság, a gyerekek komoly bevonásra kerüljenek, meg kell tanítani tanítanunk a gyerekeinket arra, hogy a világ hogy működik, a természet hogy működik, és itt most kézzelfoghatóan tapasztalhatnak egy ilyen nagy átalakítást. Tehát azt szeretném, hogy ők folyamatosan részt vegyenek ebben. Ez is a célja a Rámsári Városok Szövetségének egyébként, hogy az ifjúság bevonása sokkal nagyobb mértékbe történjen meg. Tehát nem mindent a felnőttek oldjanak csak meg egyszerűen, és aztán megvalósul, hanem a gyerekek bevonásával történjenek ezek a projektek, ezek az alkalmak. Az előadások között természetesen további külföldi résztvevők is lesznek. Hirdettük ezt a programunkat, meghívással sokaknak elküldtük, lesznek, akik online formában lesznek, akik pedig itt a hivatal dísztermében vesznek részt ezen a mai alkalmon. Hát azt remélem, hogy megint sokat tudunk tanulni, és aztán készülődünk Niigatába, Japánba, hiszen az idén ősszel, késő ősszel, november végén, december elején Niigatában, ebben a japán városban lesz a következő Rámsári találkozó, a polgármesterek kerekasztala, úgyhogy erre is egy jó felkészülés ez a mai alkalom.
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint az elmúlt 24 évben 89 új halfaj jelent meg a hazai vizekben. A kutatók attól tartanak, hogy bizonyos fajok idővel alkalmazkodhatnak a hidegebb vizekhez is. A Balatoni Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 2016-ban kezdte el felmérni egy uniós pályázatnak köszönhetően a hévízi tavat és vízrendszerét. Azóta monitorozzák a csatornában előforduló invazív növény és állatfajokat. Varga Tünde, Sinka Gáborral, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrével beszélgetett.
Nagyon régi probléma és hosszú évekre nyúlik vissza, és önöknek komolyabb tapasztalata is van arról, hogy felelőtlen állattartók különböző trópusi növényeket és halakat dobnak be a hévízi csatorna, a hévízi kifolyó melegvizébe.
Valóban évtizedekkel ezelőtt kezdődött ez a probléma, nagyjából a 80-as években kezdődhetett el, amikortól is Magyarországon egyre több ember számára vált elérhetővé az, hogy otthonában trópusi halakat vagy trópusi állatokat tartson akváriumban vagy teráriumban. Aztán a sokszor felelőtlenül megvett vagy kiválasztott kis állat, kis hal egy-két éven belül elkezdte kinőni az akváriumot. Ezt a legtöbb esetben egy ideig tudták követni az akvaristák, újabb és újabb, nagyobb és nagyobb akváriumok beszerzésével, de nagyon sok felelőtlen ember közülük úgy gondolta, hogy a legjobb helye a természetben lesz ennek a trópusi halnak, vagy hüllőnek, vagy vízinövénynek, és kihelyezte egy általa jónak gondolt helyre, többnyire valamilyen hazai termálvizes patakba, vízfolyásba, mert azért nem csak a hévízi tó és a hévízi csatorna az, ami Magyarországon melegvízű, ahol aztán ezek az állatok vagy növények vagy megmaradtak, vagy nem. Ha igen, akkor sajnálatos módon viszont évtizedek óta szaporodnak.
Ez mit jelent? Mennyire veszélyes ez az ottani ökoszisztémára?
Ez olyan szinten jelent problémát, hogy ezek a halfajok, ezek évről évre szaporodnak, és minden egyes populációban az újabb és újabb egyedek nyilvánvalóan öröklik a szüleik tulajdonságait. És ezek a tulajdonságok egyre jobb alkalmazkodó képességet tesznek lehetővé az európai, a magyarországi körülményekhez. 10 évvel ezelőtt még senki nem gondolta azt, hogy Fenékpuszta magasságában a hévízitótól 10 kilométerre lehet télen trópusi sigért fogni. Ma már tudjuk, hogy bizony enyhébb teleken, amikor nem fagy be a Balaton, akkor gyakran január-februárban az 5 fokos, 10 fokos vízben is táplálkoznak ezek a trópusi sügérek, amiknek az akváriumi adatlapján azt látjuk, hogy 24-26 fokos vízben érzik jól magukat, csak ők nem olvasták a szakirodalmat.
De ezek kiszorítják az ottani őshonos élővilágot is? Tehát, hogy őrájuk is ilyen szempontból is veszélyesek lehetnek?
Igen, sajnálatos módon ezek a hazai őshonos halfajokra, köztük például a lápipócra, vagy a réticsíkra, vagy a compóra, a széles kárászra veszélyt jelentenek, hiszen ikra és ivadékfaló tulajdonságokkal is rendelkeznek. Azok a hazai halfajok, amik olyan körülményekhez alkalmazkodtak az elmúlt évmilliók során, hogy lerakjuk az ikráinkat nagy számban, és azokat nem kell őrizni, mert viszonylag kevés ikra vagy ivadékfaló hal él ebben a víztestben, azok most szembesülhetnek azzal, hogy lerakták az ikrájukat, mint aki jól végezte dolgát, elúszik, ellenben jön egy sügérraj, gyakorlatilag gyakorlatilag felborítják azt az ökológiai rendszert, ami a hévízi csatornában kialakult.
Most itt ugye melegvízről beszélgetünk, arról, hogy a hévízi kifolyó ugye meleg télen is, de az mondjuk elképzelhető, hogy ahogy melegszik a Kis-Balaton, a Balaton vize, bizonyos fajok kikerülhetnek a Balatonba is?
Erre egy nagyon jó példa hazánkban a szúnyogirtó fogaspongy helyzete, ami szintén egy közép-amerikai elterjedésű faj, nagyjából 26-28 Celsius fokos vízben érzi jól magát. Ezt betelepítették az 1900-as években hévízi tóba azért, hogy az akkor még jelenlévő malária szúnyog lárváit pusztítsa. A hal szót fogadott, nevéhez illően pusztította a szúnyoglárvákat, viszont hát az elfolyó vizében is megtelepedett. Jelen pillanatban már a Kis-Balaton teljes területén megtalálható ez a halfaj. Alig 100 év alatt alkalmazkodott ahhoz, hogy ő neki télen néha nagyon hideg lesz a víz.
Lehet ezek között a fajok között veszélyes is?
Erre úgy lehet válaszolni, hogy amiket eddig kiemeltek halászok, amiket mi kifogtunk, azokról úgy gondoljuk, hogy az emberre komoly veszélyt jelentő faj nincsen. Mit értünk az alatt, hogy veszélyt? Emberevő hal nincsen benne most, ebbe az időpillanatban. De felelőtlen emberek díszállatkereskedésekben szerezhetnek be bármilyen olyan halat, aminek a kontinensen se lenne helye, nemhogy a hévízi csatornába.
Mávinfo.
Friss információk a vonattal közlekedőknek. Itt van velünk a vonalban Pejper Károly. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Nincsenek forgalmi fennakadások a vasútvonalakon. Rákos állomáson végzett karbantartás miatt vasárnapi pár perccel módosult az S60-as, Z60-as vonatok és a Békés Csabai fővonali nemzetközi intercity menetrendje az új 110 szolnoki elővárosi szakaszon reggeltől késő estig. Augusztus végéig pályakarbantartás miatt az Intercity és a személyvonatok helyett is már buszokkal kell utazni Szerencsés Nyíregyháza között. Miskolc és Debrecen között gyors járatpótlóbuszok segítik a közvetlen eljutást. 23-áig a pécsi meccsek és a Kaposvár Intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett ma még ugyanitt, holnaptól viszont már Simontornya és Dombóvár között járnak pótlóbuszok. Ugyancsak pótlóbuszok járnak Vác és Magyarkút között 19-ig, Kiskunfélegyház és Szentes között pedig ma kora délutánig. Viszont hallásra!
17:30. Jó reggelt kívánok! Ez itt a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. Nehéz helyzetben vannak a tejtermelők, még mindig nagyon alacsonyan az árak a piacon. Mindezekről szó lesz 6 óráig, előtte azonban most jöjjenek a hírek a stúdióban Szlotta Judit.
Kedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után. Hétfő éjjel Belfastban egy 30 éves szudáni állampolgár megsebesítette egy helyi férfit, aki súlyos sérülésekkel került kórházba. Bár a hatóságok a támadót őrizetbe vették, Belfastban tömeg vonult az utcákra. Több lakóépületet megtámadtak a bevándorló negyedekben, valamint járműveket és kukákat gyújtottak fel. A zavargások több kisebb városra is átterjedtek. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez. Később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Fokozott óvatosságra kérik az Öreg-Dunán horgászókat, vízitúrázókat a következő napokban. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság szerint helyenként erősebb lehet a sodrás, és egyes alacsonyan fekvő partszakaszokat elönthet a víz, miután a Bősi vízerőmű egyik elosztóállomásának meghibásodása miatt az Öreg-Dunába vezetik a fel nem használt vízmennyiséget.
Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Egyre több felé lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, este 18-26 fok között alakul. A híradást Jávor Miklós készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Kulik Bence.
Budapesten 18 fokos a hajnal, még Győrött, Mosonmagyaróváron, Sopronban és Szombathelyen 15 fokot mértek. Pápán 16 fok van, Veszprémben 15, Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon szélcsend van és 14 fokot mértek, Zalaegerszegen 15-öt, még a hajnal Keszthelyen 17 fokos. Nagykanizsán 15 fok van, Kaposváron 16, Siófokon 19 fokot mértek, és a Balatonvize 22 fokos. Pécset szintén 19 fok van. Pakson 18, Baján 17, és Kecskeméten szintén 17 fokos a hajnal. Egerben, Széchenyben és Miskolcon 16 fok van, Szolnokon 17, Karcagon és Debrecenben 18, Nyíregyházán, Záhonyban, Szegeden 17, még Békéscsabán és Kékestetőn a hajnal 15 fokos. Fél hat múlt 4 perccel. Most pedig következzen néhány ajánlat a következő fél órából. Nem csökkent a nyomás a tejtermelőkön, még mindig nagyon alacsonyan vannak az árak.
Kényszer árak vannak, de reméljük elmúlik, mert ez nagyon sok termelőt olyan pénzügyi helyzet elé állít, aminek nem pozitív a kimeneteli része.
Utána lassan itt a dinnye szezon, a termés jónak ígérkezik, de az aszály nem kíméli a gazdákat.
A legnagyobb probléma az, hogy nincsen pára, nincs a levegőbe megfelelő nedvességtartalom. Ilyenkor a növény is tiltak, hogy nem akar páralogtatni, ezáltal nem is vesz fel vizet.
6 óra előtt jövünk a részletekkel. Ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Papnánási Gabriella.
Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
Magyarország éghajlata nagyjából azonos az 50 évvel ezelőtti Bulgáriáéval. Ez a megváltozott klíma megengedi, hogy bizonyos mediterrán zöldségeket meghonosítsunk hazánkban, ilyen például a sarkantyúka és a mustársaláta. Bozsik gazda rovata következik Bihari Balázs gasztrobotanikussal, aki a kertbarátoknak tartott előadást.
Bihari Balázs gasztrobotanikus, találós kérdéseket tesz fel, és rendkívül sok egzotikus, különleges növényt mutat be itt a kertbarátoknak.
Fölajánlanék egy ilyen kis társas játékot. A beszélgetésünk során fogok néha föltenni kérdéseket, és aki erre jól válaszol, az fog kapni egy pontot. És aki legalább 5 pontot összegyűjt, az utána fog egy ajándékcsomag magot kapni tőlünk. Rögtön adunk egy pontot, hogyha kiderül, hogy mi van a képen. Valakinek van ötlete? Sarkantyúka, valóban. Megvan az első pontunk. A sarkantyúka egy nagyon érdekes dísznövénynek tekintett zöldségféle nálunk. Díszkertekben néha előfordul Magyarországon is, viszont nem mindenki szokta tudni, hogy a teljes föld feletti része ehető. Méghozzá retek íze van. Enyhén csípős retek, de az nagyon kellemes azért. A levelei ugye ezek az enyhén csípős retekízűek, a virágjának édes virágillatú retekíze van, és a magjaiból egy csípős fűszer tudunk nyerni. Enyhén rövid nappalos növény, ennek köszönhetően a nyári hónapokban nem sokat virágzik, viszont akkor is szedhetjük folyamatosan a leveleit, viszont ősszel nagy virágtömeggel hálálja meg a gondoskodást. Hogyha szeretnénk, hogy egy kicsit a tavaszi, rövid nappalos időszakot is meglovagoljuk egy kis virágzással, akkor érdemes belőle palántát nevelni, mert akkor még május elején, amikor kiültetjük, még lehet egy olyan 2-3 hét, amikor még értékelhető mennyiségű virágot fog hozni. Ha viszont palántát nevelünk belőle, vigyázzunk, hogy nagyon törékeny a növény, tehát csak földlabdás palántában gondolkozzunk. Ugye nagyon fagyérzékeny növény, az első fagyoknál ő sajnos el fog pusztulni. A következő képen szintén saláta növényeket láthatunk. Vajon mi lehet ez? A rukkola ízére hasonlít az aromája, viszont nincs benne a rukkolának ez a kesernyés diós utó íze, csak a mustáros aroma. Keresztes virágú, tehát káposztaféle növényről van szó, és azért ilyen sokféle, mert óriási forma és színgazdagságban létezik. Ha nincsen tip, akkor ez a mustársaláta, nagyon gyors termesztés idejű, egy-másfél hónap alatt nem csak hogy szedhető lesz, de már magba is megy. A magjait rögtön le is tudjuk aratni és újra vetni. Egy szezonban akár 5-6 generációt is felnevelhetünk belőle. Mivel nem túl nagy a fényigénye, ezért akár a konyhaablakban, a téli hónapokban is egy balkonládában nyugodtan letermeszthetjük, és egy kis plusz friss adalékot adhat a salátáinkhoz. És amiért nagyon izgalmas még, hogy nem csak szeldelt salátába való leveleket tudunk róla szedni, hanem vannak nagyon kellemes fejesedő változatai is, amiben akár még tölthetünk is valamit. Most vegánok ne figyeljenek, de zárójelben megjegyzem, hogy nagyon finom a mustársalátába töltött káposzta is. Nagyon kellemes plusz ízt ad az ételnek.
Ha kérdésük van Bozsik gazdától, kérdezzenek bátran, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szarvasmarha tartásnak és gondozásának többféle formája van. Lehet istálózott, legeltetett, az állathasznosítás szempontjából pedig hús vagy tejelő marha. Az utóbbinál szinte patika mérlegen mérik a takarmány mennyiségét, mienségét, összetételét, mondja dr. Petis Mihály, a nyírbátori Bátortrét tulajdonosa. A gazdával Zsoltos Barnabás beszélgetett.
Ezek a szarvasmarhák nem járnak legelőre, ezek csak adják a tejet. Ahhoz azért nyilván őket is etetni kell. Mennyire szükséges a tejelő szarvasmarhának a zöld takarmány, a szálas takarmány és egyéb abrakféle?
Egyre inkább könnyen emészhető, gyorsan ható és olcsóbb takarmányféleségekből tevődik össze. Ennek nagyon szerves része a különféle szenásfélék. Ezek sillózott, erjesztett takarmányok, főleg gabonafélék, ami korábban azért nem volt jellemző, főleg silló kukoricából történt a takarmány adag összeállítása, de miután a kukoricánál vannak időjárási szélsőséges hatások, ezért egyre jobban rákényszerülünk a könnyebb és étrendileg hasznosabb szenásféléknek a használatára.
A legelők, rétek főféleségeit is ide sorolhatom?
Igen, csak az nem a tejelőnek, mert a tejelőnél tudomásul kell venni, hogy minden tehénnek ugye egyforma bendő térfogata van. A 30 literes, meg az 50 literes tejtermelésű állatnak ugyanannyi bendő térfogat áll rendelkezésére, de kétszer annyi takarmány beltartalmi értéket kell belevinni. Ezért itt nagyon fontos, hogy különféle ballasztokkal, nehezen emészhető dolgokkal teltjük, megeszi az, nincs az a probléma, csak abból nem lesz annyi tej.
A szarvasmarha állomány 3000 darab is, ebből 1200 naponta tejet ad, ők külön kategóriát képviselnek.
A szarvasmarhánál a születéstől a kivágásig korcsoportokra vannak bontva az állat. Egész más a takarmány összetétele a borjúnak, más a növendéknek, és más a vemmesi szőnek, és más a tehénnek. Hát más takarmányt adunk a tehénnek, mint a növendéknek.
Tulajdonképpen ez egy tudományos műhely, mert ez nem lehet csak úgy hasra ütve eléjük tenni a takarmányt.
Ez egy sokkal mélyebben kiművelt terület, mint amit gondolnak az emberek. Még a takarmányozás kiegészíti egy olyan genetikai tesztforma, ami lehetővé teszi, hogy szinte számolhatóan lehet növelni a termelést. Mi is pár év alatt 47 liter körüli fejt napi adagokat értünk el, de tudjuk, hogy ez akár meddig elmehet.
A kalászost említette a szenásnál dr. Petis Mihály, de én tudom, hogy van lucernája is. A változatos iparkodnak megtartani.
Nagyon fontos, hogy a beltartalmok mellett ugye étrendileg is hogyan hatnak a takarmány féleségek, ezért is jó, ha többféle anyag jön össze, de ugye a lucernánál is 6-szor kaszáltunk, hát ebben az évben lehet, hogy csak 5-szor lesz, mert ugye azért nehezebb év. Ez egy sokkal fiatalabb vágást jelent, és zsenge állment, aminek 26-28% a fehérjetartalmat állt itt a beltartalmi dolgok dolgokat kell betakarítani.
Nyilván a végtermék a tej értékesítési lehetősége, mert van, amikor hall az ember olyasmit, hogy nehezebben lehet eladni, van, amikor elcsöndesednek a hírek.
Azt mondják, hogy túltermelés van, pedig nincs. Csak ugye különféle külső politikai hatások miatt az exportok beszükültek. Most egy borzalmas kényszerben van a feldolgozóipar is, mert nem tudod mit kezdeni a napi tejjel. Ezt nem lehet tárolni sokáig. Olyan, ami tavaly 200 forint feletti tejár volt, most 130 körül van, meg valakinek meg még szerződése sincs, és 60 forintos, 70 forintos, tehát hogy nem árolat van, hanem kényszer árak vannak. De reméljük elmúlik, mert ez nagyon sok termelőt olyan pénzügyi helyzet elé állít, aminek nem pozitív a kimeneteli része. Az ember mindig bizik és optimista, feltételezzük, hogy ettől csak fentebb lesz.
Lehet-e az állattenyésztés jövője egyszerre adatvezérelt és fenntartható? Egyáltalán mit jelent a fenntarthatóság egy profitorientált ágazatban? E kettős kihívás került fókuszba a Matek Kaposvári kampuszán, ahol egy eseményen a legújabb kutatási eredményeket és gyakorlati tapasztalatokat osztották meg egymással a szakemberek. Bátori Gyöngyvér összeállítása.
A MATE gazdasági állatok takarmányozása tanszék szakemberei a precíziós sertéstartással kapcsolatos friss kutatást is bemutattak, Halas Veronika intézetigazgató.
Azért volt különösen érdekes, mert itt az Agrofiddel együtt dolgozunk, takarmányos cég, és nekik van egy olyan telepük, ahol precíziós etetőrendszerek állnak rendelkezésre, és az állatoknak a napi takarmány felvételét pontosan követni tudják. Tulajdonképpen azt néztük meg, hogyha telepi adataink vannak, akkor ezek az adatok egyrészt mennyire jól felhasználhatók, másrészt mutatnak-e ugyanígy a takarmányfelvétel mintázatával kapcsolatban olyan eredményeket, ami alapján meg tudjuk mondani, hogy mondjuk az adott héten a takarmányfelvétel mintázat alapján milyen élősúlya lesz a következő héten annak az állatnak.
Egy szoftver is segítette ezt a kutató munkát. Miben tudott ez újdonságot hozni?
Saját belső algoritmuson keresztül feldolgozza olyan szempontból, hogy megtalálja azokat az egyedeket, akik hasonló takarmányfelvételi mintázattal rendelkeznek. Megmondja azt, hogy a takarmányfelvétel mintázatának a változása megtörtént, vagy nem történt. Ez a mintázat változás ad-e okot arra, hogy megnézzük, hogy az állat jól van-e, vagy nem. Tehát tulajdonképpen egy ilyen kvázi riasztási rendszer tud ez a szoftver.
A másik aktuális és fontos téma pedig a hőstressz volt, amelynek komoly negatív hatása van a haszonállatokra is.
A kísérlet, illetve a hőstresszes időszak az egy nagyjából kéthetes időszakot ölel fel, aminek során folyamatos vérvétel volt, illetve különböző mintákat vettünk. Van egy olyan mérő műszerünk is, ami a bélmozgásokat tudja úgy felmérni, hogy közben az állat nem is érez ebből semmit, olyan, mint egy EKG készülék föl van helyezve az állatra, csak ez a tápcsatorna felüli jeleket fogja venni. Tehát tulajdonképpen egy nagyon állatbarát technikáról van szó, viszont számunkra meg olyan információkat ad, amit egyébként nagyon nehéz lenne más módon megszerezni. Bizony az eredményeink azt mutatják, hogy nem csak azzal a két héttel kell számolni, ha hőstressz van, hanem tulajdonképpen az állatoknak a normál metabolikus állapothoz való visszatérése, ha egyáltalán vissza tud térni, az még további időt jelent, tehát gyakorlatilag jóval nagyobb a kiesés, mint azt a meteorológia előrejelezné számunkra.
A kísérleteket állatokon végezték, ám nem kizárt, hogy humán területen is hasznosak lehetnek majd ezek az eredmények.
Azt látjuk, hogy a gyomor sokkal kevésbé érzékeny arra, hogyha stressz van. A vékony bélnél, illetve a vastag bélnél viszont látható, hogy elsősorban az etetés környéki időszakban, illetve az esti órákban, amikor tulajdonképpen egy picit már a hőmérséklet visszament, akkor van egy jóval intenzívebb működés. Eddig is tudtuk, hogy a hőstressz az alapvetően nagyobb energiaigényt jelent a szervezetnek, De azzal, hogy látjuk, hogy a szervek egyébként ilyenkor sokkal aktívabban is mozognak, ez egy plusz hozzáadott információ és plusz hozzáadott tudás, amiről eddig nem nagyon tudtunk. Bizony ez egyrészt energetikai szempontból, tehát a test energia gazdálkodása szempontjából, másrészt pedig a táplálóanyagok emészthetősége szempontjából is egy nagyon fontos kérdés lesz. Abban az esetben, hogyha ilyen hőstresszes időszak van, akkor a tápcsatorna teljes ökoszisztémájának a megváltozása az esetleg további problémákat is generál. Azt gondolom, hogy akár egy humán problémára is tovább lehet ezt vinni, hiszen az a mikrobiom, aminek normál esetben a mi védelmünk lenne a feladata, ez is változik, és nagy valószínűséggel nem a jó irányba.
Békés megye és környéke adja éves szinten a hazai dinnyetermés több mint 30%-át, ráadásul a termőterület évről évre emelkedik. A fúliás kertészeteknek köszönhetően 2-3 héttel előrébb hozták a szezont, elérve, hogy a korai jó árak mellett ne importálóval kelljen ellátni a magyar piacokat. Horváth Szabolcs interjúja.
Mekkora jelentősége van ténylegesen ennek a nagy fóliasátras dinnyetermesztésnek, és miért jó az, hogyha jóval hamarabb kerül dinnye az asztalainkra? Götző Mátyás, Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
Ez a termesztési mód ugye azért drágább, mint a szabadföldi termesztés, de viszont ez a termesztési mód lehetőséget ad arra, hogy a termelők biztonságosabban, az időjárás viszontagságaitól jobban megkívánva tudjanak egy szezont ugye véghez vinni, és nem elsősorban az a szándék vele, hogy mivel van lehetőségünk erre, hogy az import görög dinnyét egy valamilyen szinten kiszorítsuk, és így 3-4 héttel hamarabb tudjunk magyar görög dinnyét a magyar fogyasztó asztalára biztosítani.
Mi az, ami elmondható egyébként a időjárási körülményekről és hasonlókról? Természetesen ugye tudom, hogy a nagy fóliasátras az azért sokkal védettebb, mint a szabadföldi, de most mit mutat a képlet? Milyen volt a tavasz? Milyen most a beérési fokozata a dinnyéknek?
Azt mondom, hogy az idei évben a termelők egy optimális időjárással találkoztak. Extra korán nem lehetett ültetni, mert ott még azért április elején ott voltak a talajmenti fagyok, de viszont április 15-től már nagy biztonsággal ki lehetett ültetni a növényeket, és a növények fejlődése az zavartalan ütemben ment végbe. Az idei évben, ami nagy gondot okozott a termelőknek, az a magas UV-sugárzás, és a rendkívül gyakori erős szélviharok. Hogyha ezeket ugye a termelők ki tudták küszöbölni és védeni, akkor én úgy gondolom, hogy a mostani időszakra egy egészséges, szép állomány kerül a termelő birtokába, és azt lehet mondani, hogy a nagyfóliás termesztésből ezen a héten, ami azt jelenti, hogy június 10-ével kezdődően már lesznek olyan termelők, akik tudnak leszedni a nagy sátras termesztésből érett görögdinnyét, és én úgy gondolom, hogy a hétvégére, 15-ére ez egy kicsit fel is fog erősödni. Azt kell még tudni erről a termesztő területről, hogy körülbelül Magyarországon egy ilyen 120 hektáron termesztenek ma már nagyfólia sátras termesztésbe. Ez a hazai termesztés körülbelül 3-4%-át teszi ki 2026-ban.
Megnézzük egyébként, még egy nagyon fontos dologról szoktunk beszélni, és talán amellett sem kell, hogy elmenjünk, ez magas szakaszos ültetés, ugye a szezonnak a mondjuk úgy, hogy a kihúzása, a kitolása a nagyfóliasátras mellett, ugye természetesen. Ez mennyire lényeges, ezt mennyire alkalmazzák? Egyre inkább, vagy mind a mai napig a dinnyetermelők?
Igen, ezt ugye egyre inkább alkalmazzák. Még egyenlőre a piacnak azt kellene észrevennie és jól lekorrigálnia, hogy ugye van egy korai nagy sátras termesztés, ami erős 3 héttel előrébb hozza a szezont. Ugye utána a magyar főszezon, ami július elejétől augusztus közepéig tart, még ebből is még Szabolcsból, Nyírségből még azért szeptember közepéig is optimális időjárás mellett tudnak szedni görögdinnyét. De ugye azt is tudni kell, hogy az augusztusra megtermelt görögdinnyét sem tudják a termelők olcsóban előállítani, mint a korait. Szóval valahol ennek féket kellene szabni, hogy augusztusban már olcsó a görögdinnye. A görögdinny nem lehet egy olcsó gyümölcs, ezzel a termesztés technológia mellett. Igenis tudomásul kell venni, hogyha kiváló és jó minőség árut akar a fogyasztó, akkor azt meg kell fizetni.
hevesben is érik a dinnye. Azonban a csapadékhiány miatt porzik a talaj, nincs víz és elég tápanyag, amit felszívhat a növény. Az Erdőtel kis lakta család 30 éve foglalkozik termesztéssel, most arra a felére csökkentették az ültetvényt, mert egyszerűen nincs munkaerő. Ráadásul legalább duplájára emelkedtek a növényvédelem és a szállítás költségei. Ráadásul azt sem tudni, mennyi gyümölcsöt tudnak majd eladni. Slakta Gyula termelővel Pilisi Csenge beszélgetett.
Talán most kezdi utóérni magát a növény. Időbe ki tudtunk ültetni, májusban visszahűltek a hajnalok nagyon. És amit összeszedett volna reggeltől estig, azt tulajdonképpen reggelre azt el is veszítette. Úgyhogy, de most tulajdonképpen ideális az idő.
A kötések azok rendben vannak.
Be van kötve a dinnye. Nem tudom máshol hogy van, de picit nálunk a szárral kell foglalkozni, egy kicsit utána kell menni a szárral a növénynél. Tehát megfelelő tömegű szárnak kell lenni ahhoz, hogy jó dinnye legyen.
Azért volt csapadék, de hogy ez mennyire jut be a földbe?
Sokat segített rajtunk, legfőképpen inkább a klíma véget. Tehát ne az a száraz, meleg legyen, hanem legyen klíma. Tehát a növénynek igazából nekünk arra volna szükség, mert igazából valamilyen szinten tudjuk pótolni a nedvességet.
De öntözni tudnak?
Öntözni nem vagyunk könnyű helyzetben, de tudunk. Olyan szerintem tudunk. A legnagyobb probléma az, hogy nincsen pára, nincs levegőbe megfelelő nedvesség. Tartalom. Ilyenkor a növény is tiltak, hogy nem akar párologtatni, ezáltal nem is vesz fel vizet, és akkor lehervad, biztos szomjazik.
És hogy néz ki, milyen lesz most a termés, meg mennyi lesz?
Azt még most nem tudjuk megmondani. Hát az irány jó, szerintem akár lehet egy jó szezon is, de hát ez még sok minden nem múlik.
Még egy hónap körülbelül, mire piacra kerül?
A szabadföldi az körülbelül egy hónapot gondolok én. Ugye nagyon sokan foglalkoznak most már az országba hajtottat, nyilván nekünk is van, az egy picit előrébb mutat. Egy 10 napon belül egészen jó dinnyék lesznek már Magyarországon.
De azok a dinnyék, amiket már látunk az út szélén, hogy esetleg magyar dinnyeként árulják, az már magyar dinnye?
Nagyon szeretik az import epret magyarként feltüntetni. Ugyanez van a görög dinnyével is. Nem tisztességes kereskedelem ez egyébként. Bevásároltatják egy hónappal előtte a fogyasztót, és már a fogyasztó már bizalmatlan a magyar dinnyével szembe. Mert ugye nem azt kapja meg magyar dinnyeként, mint amit vár. Ugye, amikor nem jelenik meg a magyar dinnye, akkor 1000 forint fölött van a kilója a pulton ezeknek a dinnyéknek. Nagyon érdekes módon, amikor megérkezik a magyar dinnye, a nagy kereskedők is, az importőrök is, azonnal el tudják vinni 4-500 forintra a dinnyének az árát.
Egy hónap múlva, ha piacra kerülnek a dinnyék, mennyi lehet az ára?
Meg se közelíti a mostani import dinnyének az árát. Ez jó lenne, hogyha a fogyasztók türelmesen megvárnák azt, hogy érjen be a magyar dinnye, amit egyébként ők is tudják, hogy mit eszik.
Meg hogy kitől.
Meg hogy kitől. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy kitől veszi.
Nagyon sokat növekedtek az előállítási vagy megtermelési költségek?
Ezt nem tudjuk mi termelők felfogni, hogy ugye erősödött a forint. És ugye az inputanyagok azok mindig minden évben a forintnak a gyengülése véget mindig ment fölfelé. És ugye most az idén csökkenni kellett volna az inputanyagoknak is, a vetőmagnak, a növényvédőszernek, a műtrágyának, csökkenni kellett volna az árának. Miért nem csökken? Miért inkább emelkedik?
Viszont hozzák magukkal ugye majd a gyümölcsárát.
Hát hoznák a gyümölcsárát is, így van. Tehát magyarul, ha a kereskedő drágábban vesz, akkor valószínűleg drágábban kéne eladni és értékelni. Is.
Kedves hallgatóink, műsorunk hamarosan véget ér, de ha tehetik, maradjanak velünk. A hírek után kezdődik a Jó reggelt Magyarország, ahol többek között először érkezik Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. Ő az afrikai sertéspestis hatásáról beszél majd. Majd Mészáros Melinda is érkezik a stúdióba, a Liga szakszervezetek volt elnöke, munkaügyi szakjogász. Ő arról beszél majd, hogy szigorít a kormány, 3 országból leáll a vendégmunkások behozatala. Kedves hallgatóink, hajnaltájjal legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adásunkat visszahallgathatják az interneten. Címünk www.mediaclick.hu. Én a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a heti szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.